Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, és énekeljük a 372. dicséret első 5 versét. A 372. dicséret így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Istenünk írott igéjét olvasom János evangéliumából, a 15. fejezet 26. versétől a 16. fejezet 15. verséig terjedő szakaszt. Az előbb megjelölt részből így szól hozzánk a mi Urunk Jézus Krisztus. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Ezeket azért nem mondtam nektek kezdetben, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Amen. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Imádkozzunk. Hatalmas, szent és irgalmas Úristen, te teremtetted a mindenséget, a te tulajdonod az, és te jó akarattal vagy iránta. Minden ember és mi magunk is a te tulajdonaid vagyunk, akiket elválasztottál, hogy tiszteljünk téged, hogy időnkkel és erőnkkel bölcsen gazdálkodjunk, és mint a te gyermekeid egyetértésben éljünk. Ebben az ünnepben is azért gyűltünk össze, hogy erre emlékezzünk, imádjunk téged lélekben és igazságban. Tudjuk azonban, és nem feledjük, hogy mennyi ellentmondás, szembeszegülés, érzéketlenség, hozzá nem értés és okoskodás van az életünkben. Bocsáss meg nekünk, és kérünk, hogy ne úgy cselekedj velünk, ahogy azt megérdemelnénk, sőt, bontsd le, kérünk, azokat a falakat, melyek tőled és egymástól elválasztanak. Így kérünk, hogy a rajtunk megmutatott kegyelmed jeleként részesíts minket szent lelked ajándékaiból, az ünneplésből, pünkösd nagy titkának megértéséből és megéléséből. Légy közöttünk lelked által, mert amikor ezt kérjük, egyben megvalljuk neked, hogy nélküled nincs semmi előremutatás a hit életünkben, azonban megvalljuk azt is, hogy készen állsz mindig előrefelé terelni minket, ha ezt alázatosan elkérjük tőled. Jézus Urunk nevében kérünk mindenre. Amen. Az ige hirdetésére és hallására készülve énekeljük a 369. dicséret 7. versét. Te vagy a nagy Úristennek mennyei ajándéka. Az az ige, amely alapján az Úr szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek, megvan írva az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében, az első 13 versben. Mivel ez egy hosszabb szakasz, kérem a testvéreket, hogy leülve hallgassuk nagy figyelemmel. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi anyanyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek minnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Pünkösd ünnepén a Szent Háromság harmadik személyének, a Szentlélek Istennek a szerepét, az életünkben betöltött feladatát és jelentőségét nézzük, és az ő egész létezését, személyét és istenségét kutatjuk és csodáljuk. Ilyenkor a közös gondolkodásunkat és elcsendesedésünket, az Isten előtti megállásunkat mindig mederben tartják és meghatározzák azok a bibliai részek, melyek a Szentlélek Isten személyéről és munkájáról szólnak, valamint a hitvallásos irataink ide vonatkozó szakaszai is. A Heidelbergi KT 53. kérdésének a kérdésre adott felelete két nagyon fontos dolgot állít a Szentlélek Istenről. Az első az ő Szent Háromságban betöltött jelentőségéről és szerepéről szól, és így hangzik, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval. A második nagyobb állítás, nagyobb egység pedig azt vizsgálja, hogy a Szentlélek milyen szerepet, feladatot tölt be az életünkben, és itt a központi tétel és megállapítás így hangzik, hogy ő nekem is adatott. Ez utóbbit, hogy ő nekem is adatott, szeretném elmélyíteni és kifejteni ebben az ige hirdetésben, hiszen olvastam valahol, és nagyon helytálló megállapításnak tartottam, hogy a hitéletünkre jellemző, és gyakran még pünkösd ünnepén is, a lélek hiányáról beszélünk, mint hogyha a lélek hiányát ünnepelnénk. Arról beszélünk, hogy hogyan lehetne a lélek még teljesebben jelen az életünkben, hogyan lehetnénk még szent lelkesebb emberek. Ahelyett, hogy adottságként néznénk, és ezt a szép hitvallást vizsgálnánk, hogy ő nekem is adatott. Ő része az életemnek. Nem véletlen, hogy sokszor A lélek hiányáról beszélünk, és így közeledünk az ő munkájához, hiszen amit megtapasztalunk a mindennapokban, az olyan távol van attól a tapasztalattól, amit akkor ott Jeruzsálemben Péterék és a tanítványok éltek meg. Hiszen a mi tapasztalatunk és az első pünkösd története között egy hatalmas szakadékot érezhetünk. Szélzúgás, lángnyelvek, idegen nyelveken szólás, később 3000 megtérő ember egyetlen prédikációra. Kérdezhetjük, hogy hol van a lélek munkájának ez a nagyon egyértelmű és látványos megnyilvánulása. Talán mára megkopott az első pünkös csodája? Egészen biztosan nem, és szó sem lehet erről. Sőt, ma is ugyanaz a lélek szól, amely egykor ott végezte a munkát Jeruzsálemben, mely alapján reformátor eleink is vallották, hogy ő nekem is adatott, és vallhatjuk mi is, hogy az első pünkös csodája nem ezekben a különleges megnyilvánulásokban, ezekben a látványos jelekben volt mérhető, hanem abban a megtapasztalásban, amit nagyon jól értettek Péterék, a tanítványok, hogy a Szentlélek kiáradása hidalja át a hatalmas nagy szakadékot a mi lelki életünkben a minden és a semmi között, vagy pontosabban a sorrend a semmi és a minden között. Péter és a tanítványok működése, munkálkodása ugyanis Jézus mennybe menetelétől az első pünkösdig tulajdonképpen a semmivel volt egyenértékű. Tudjuk, hogy Jézus a feltámadása után elküldte őket a világba, és kiadta a nagy missziói parancsot, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népeket, és még a mennybe menetelekor is felhívta a figyelmet arra, hogy menjenek vissza, vagy maradjanak ott Jeruzsálemben, és ezzel kijelölte a helyét annak, hogy ezt a szolgálatot, ezt a küldetést hol végezzék majd. Azonban a tanítványok a mennybe menetelés pünköst között Mátyás megválasztásán kívül nem tettek semmit, és különösen látványos az, hogy mennyire nem tettek eleget ennek az evangélium hirdetéséről szóló missziói megbizatásnak. Pedig nagyon sok minden adott volt és készen volt számukra. Egyrészt ott voltak ők, a képzett tanítványok, akik Jézus közelében élhettek éveken át, és hallhatták az ő tanítását. Mondhatjuk, hogy lehet, hogy a kis ujjukban volt az, amit Jézus mondott az embereknek, hogy azt megismételjék és átadják másoknak. Ott volt Jeruzsálem, a nagyváros, a nagyvárosi környezet, a megszólítható embertömeg. De ami még ennél is fontosabb, ezek a tanítványok, és erről nem feledkezhetünk meg, tanúi voltak a feltámadásnak. Nem csak elméleti hitük volt, hanem ők maguk találkoztak a feltámadott Úr Jézus Krisztussal, és megtapasztalták testközelből, hogy mit jelent az örömhír, amit tovább kell adniuk. És mindez úgy tűnik, hogy szinte semmit sem ért a küldetés szempontjából. Ugyanis ők ezeket a napokat egy ház felső szobájában bezárva töltötték, nem mentek ki az emberek közé, és így a pünkösdi történet is tulajdonképpen ebből a szobából indult ki. És nem nehéz elképzelni azt, hogy azon a reggelen is ugyanaz a keserű megállapítás lehetett úrrá rajtuk, ami az előtti napokban egy olyan gondolat, hogy ez nekünk nem megy. Ehhez mi nagyon kevesek vagyunk, így, ahogy mi vagyunk. Amikor a tanítványok kudarcáról olvasunk a Bibliában, akkor nagyon gyakran hajlamosak vagyunk rájuk húzni a vizes lepedőt. Hogy mégis milyen dolog volt az, hogy ők nem mozdultak ki és nem tettek eleget a küldetésnek. Ennyit ért a hitük. Azonban az első pünkösd története üzeni számunkra, hogy a pünkösd előtti tétlenség nem a tanítványok kudarca, nem az ő hibájuk. Ők ugyanis mindent megtettek, amit emberi szempontból megtehettek, sőt még annál is többet tettek. Engedelmeskedtek annak a Jézusi parancsnak, hogy maradjanak Jeruzsálemben. Abban az időben a fővárosban maradás vagy a fővárosba költözés az nem olyan volt, mint ma, hogy a jobb megélhetés, a biztosabb egzisztencia érdekében mentek vagy mennek az emberek a fővárosba dolgozni vagy oda élni. Ezek Péterék nagyon egyszerű galileai halász emberek voltak. A mindennapi betevőjük abból származott, hogy kimentek a galileai tóhoz és horgáztak. És ha fogtak valamit, eladták. Azzal, hogy ott maradtak Jeruzsálemben, és vállalták ezt, hogy ott maradtak, és nem mentek haza, vállalták azt, hogy teljes, egzisztenciális csőd felé tartson az életük. Hogy ne legyen meg a mindennapi betevőjük, ugyanis ott Jeruzsálemnél minden volt, emberek voltak, de a mesterségüket, a halászatot nem tudták művelni és gyakorolni. És mindezt ők megtették. Üzeni számunkra az első pünkös története, hogy az emberi áldozathozatal, akár még a legnagyobb áldozathozatal is önmagában nagyon kevés, hogyha nem jön hozzá a Szentlélek Isten áldása. Ezek így önmagukban a motorikus cselekedetek, azok, amiktől mi is irtózunk, és amiben bele tudunk fáradni a hétköznapokban, az értelmetlen gürcölés, a taposómalom, ezeknek a felvállalása és a beleállás, a Szentlélek Isten azonban képes túlmutatni ezeken és megáldani ezeket. Egy ilyen szemléletmódbeli váltás történik a pünkösdnél. Hogy sokszor, amikor a hitéletünkre gondolunk, és az megfáradásunkra, az elcsüggedésünkre, akkor nagyon könnyen elképzelhető az, hogy nem mi vagyunk azok, akik kevesek vagyunk ahhoz, hogy ezekkel megbirkózzunk a mindennapi problémákkal. Hanem éppen fordítva, ezek a mindennapi problémák és a küldetések, azok a helyzetek, amikben meg kell állni a magunk helyét és dönteni, lehet, hogy éppen ezek sokkal nagyobbak annál, mint amire mi képesek vagyunk. És a pünkösd ezt üzeni, hogy Isten nem hagy ebben a helyzetben sem magunkra minket, hanem elküldi a Szent Lelket. Ahogyan a tanítványok kapták a lelket, és minden megváltozott. Világossá vált az, hogy a pünkösd főszereplője nem a később csodálatos prédikációt elmondó Péter, sem a többi tanítvány lesz, hanem maga a Szentlélek Isten. Ahogyan annak idején a názáreti ácsműhelyből, a teljes ismeretlenségből és titokzatosságból lépett elő Jézus Krisztus, és kezdte el földi működésének hangsúlyos éveit, ugyanúgy most a lélek teljesen váratlanul egy új korszakot nyit az emberek életében, és tudatosítja, hogy mostantól ő irányítja az eseményeket. Ami addig láthatatlan volt, ami talán csak a vágyak és az elképzelések szintjén élt a tanítványok lelkében, elméjében, az mind láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. És a lélek irányításának egy nagyon szép jele az, hogy hol történik meg az első pünkös csodája. Nem a római birodalom fővárosában, Rómában, és nem is az akkori földközi tengeri térség valamely nagy tudású szellemi központjában, mint mondjuk Alexandriában, és nem is a környék egyik iparosodott, fejlett, gazdag és nagyon felkapott helyén, mondjuk Cézáreában történt mindez, hanem Jeruzsálemben. És Jeruzsálemről tudjuk jól, hogy nyilván nem elhanyagolható város volt ez, hiszen az ország fővárosa, nagyszerű történelmi múlttal, a királyok városa, de nagyobb távlatból nézve a teljes birodalom területén mégiscsak egy elhanyagolható kisváros. És ha hozzávesszük azt, hogy néhány héttel ezelőtt Jézust itt feszítették keresztre, itt lett vége egy időre a küldetésnek, a jézusi mozgalomnak, emberi ésszel felfoghatatlan, hogy Az Isten mégis úgy tervezte, hogy innen induljon tovább minden, és innen bontakozzon ki, és fusson tovább az a szál, amit ő elkezdett. Pünkösd egyik üzenete az lehet, hogy az egyház sohasem ott épül, ahol azt mi eltervezzük, és ahol mi rámondjuk, hogy legyen, és ahogy azt az emberi, és ahol azt az emberi szempontok szerint a legkedvezőbb körülmények diktálnák, hanem pontosan ott, ahol a Szentlélek a saját döntésétől vezérelve megjelenik, és embereket használva munkálkodik közöttünk. A pünkösd tehát olyan, mint egy teremtés. A Szentlélek jelenléte az életünkben a különbség a semmi és a minden között. Mind a gyülekezeti, mind a személyes hitéletünket nézve. A pünkösd olyan értelemben már nem hoz új kijelentést, ahogyan a karácsony vagy a húsvét hoz, hanem ahogyan az olvasmányban Jézus búcsú beszédének részletéből is világossá vált, a Szentlélek munkája olyan, mint egy hosszú szerződés utáni hitelesítő pecsét, mely ott áll a szerződés végén. És az egyházi évünk első felének nagy ünnepei erről szólnak, erről a csodálatos szerződésről, melyet Isten az emberrel kötött. A karácsony, a nagy hét, de különösen a nagypéntek és a húsvét üzenete szól ennek a szerződésnek a részleteiről. Pünkösd ilyen értelemben már nem beteljesedés, nem megvalósulás, ilyen értelemben nem jelent semmi újat. Azonban olyan értelemben mégis újat hoz, hogy az ember pünkösdi lélekkel átitatva tudja megérteni azt, hogy mindaz, ami megtörtént, amit az Isten véghez vitt ebben a világban, az értünk történt, és értünk való munkálkodás volt. Pünkösdkor hiteles pecsét került a szerződés végére. Emlékezzünk, hogy még a feltámadottal való találkozás sem jelentette a tanítványoknak azt a töbletet, hogy ezt a saját életükre vonatkoztatni tudják, mindazokat a jó téteményeket, amiket ez jelentett, hanem kellett hozzá az Isten lelkének kiáradása is. Ez a jelenlét a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Szentlélek mindig a jelenre irányítja a figyelmünket. Ugyanis a múltban hinni, egy-egy csodálatos, velünk megtörtént eseményben bízni, úgy elrévedni, gyönyörködni abban, amit már megéltünk és megtapasztaltunk, nem nehéz feladat. Azokban az eseményekben hinni, amikben már túl vagyunk, amiket lehet, hogy akkor, amikor aktív részesei voltunk, ugyanolyan nehézségként éltük meg, mint amik most történnek velünk, de megtapasztaltuk, hogy az Isten túlmutatott ezeken, és szabadulási lehetőséget kínált. Ebben gyökerezni és ebben bízni, hogy az Isten valaha működött az életünkben, nem nehéz. A jövőbe tekinteni és a jövőben bízni már egy nehezebb feladat, sokkal nagyobb kihívás, de mégis azt is érezzük, hogy akár milyen helyzetben vagyunk, az elkészített jövő, az evangélium, az a reménység, ami előttünk áll, mégis minden helyzetben ott van előttünk biztos pontként. Az életünkben az igazi nehézséget, az igazi elbizonytalanodást, a hitbeli megingást mindig a jelen okozza. És az első pünkös története üzeni, hogy a legnagyobb és számunkra önerőből megoldhatatlan probléma és ezzel való szembesülés mindig a jelenben való hitvallás, a megtalálása és megkeresése annak, hogy hol van az Isten ma és mi a terve az én életemmel a mában. A hitetlenség, az összezavarodás mindig a jelen kérdése. Ez volt a nagy kérdés ott Jeruzsálemben is, hogy ez egy dolog, hogy megtapasztaltuk a múltat, a feltámadást, ott éltünk Jézus mellett, és előttünk van az ígéret, a pártfogó és vigasztaló lélek eljövetelének az ígérete, de mi lesz velünk most, amíg itt vagyunk, és nem tapasztaljuk meg azt? A Szentlélek munkája ki ugyanis azt a hitet bennünk, ami összekapcsol a múlttal, és most már tudom, hogy én is részese vagyok az Isten tervének. Pál apostol leveleiben, ahogyan az eheti felkészítő alkalmainkon is szó volt róla és hallhattuk, a lélek munkája hangsúlyos szerepet kap. És ezekben a levelekben kiderül, hogy a gyülekezetek és az azokban élő embereknek a legnagyobb félreértése mindig abból származott a lélek munkájával kapcsolatban, hogy az emberek maguk akarták megszabni azt, hogy a lélek hogyan működjön és mit csináljon, milyen munkaterületekre korlátozódjon az ő hatalma. Az első gyülekezetekben a legnagyobb félreértés az volt a lélekkel kapcsolatban, hogy az csak úgymond habatortán, hogy csak ráadás az emberi erőlködésre, hogy a szorgos munkát megáldó isteni jelenlét, mely mindig olyan nagyon mechanikusan képes történni az életünkben, hogy ott van az imádság, plusz ott van a szorgos munka, az emberi ténykedés, és az egyenlő azzal, hogy a lélek ezt meg fogja áldani, és jön, és kiegészíti azt, amit elkezdtünk. És a nagy félreértés talán az a mai napig is, hogy a lélek nem ezekben a látványos történésekben, nem ezekben a nagyon különleges, nagyon mélyről jövő szabadulásokban, megtérésekben, vagy a saját mércénk szerinti legjobban sikerült gyülekezeti alkalmakban és programokon érhető tetten, hanem a lélek ott működik, és Pünkösd minden időkre érvényes üzenete abban áll, hogy a lélek jelentősége a csodás események közepette sem a csodáknak a rendkívüliségében van, hanem abban a tényben, hogy nélküle egész egyszerűen nem történhetett és nem történhet semmi. Vele azonban minden elindult, és vele kezdődik minden ma is a hitéletünkben. A pünkösdi történetben azonban ott vannak a csodák, és ott vannak ezek a jelek, amikkel valamit kezdenünk kell. Ezek a jelek a Szentlélek Isten saját kézjegyei a szerződés végén, ahova oda került a pecsét, amit ő rakott oda, ő pecsételt meg, oda kerül a kézjegye is, mint egy bemutatkozik az ember számára, hogy kicsoda ő, és hogyan viszonyuljunk hozzá, és hogyan éljük meg a vele való kapcsolatot. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy a szél fú, ahogy akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jő és hová megy. A szél, ami itt van a történetben, üzeni, hogy Isten nem zárható a lelke által kategóriákba. Mi nem tudjuk őt uralni, nem tudjuk befolyásolni őt, sem emberi érdekek szolgálatába állítani, hanem ő szabad és önálló. És nagy kísértés és nagy baj az, hogyha a saját körülményeinket, a saját problémáinkat azonosítjuk az Istennel és az ő jelenlétével. Mert a nagy üzenet éppen az a pünkösdben, hogy ő független ezektől a problémáktól, és ez a nagy örömhír nekünk, hogy függetlenként tud bekapcsolódni és segíteni lelke által nekünk. A következő kép a tűz, mely a Bibliában mindig az Isten jelenlétét szimbolizálja. Mózesnek az égő, de el nem égő csipkebokor képében jelent meg az Úr, vagy később a vándorlás során tűzoszlopként járt a nép előtt éjszaka. Illés áldozatát tűz emésztette fel, mely az égből szállt alá. Benne van a tűz képében a megvilágosítás, a felmelegítés, a bátorítás, de ugyanakkor ott van az, hogy vigyáznunk kell a tűzzel, mert neki hatalma van, mert képes perzselni, megemészteni, elégetni. Ott van a történetben az, hogy a Szentlélek Isten nem kijátszható, nem a szolgálatunkba állítható, mert ő ugyanaz a hatalmas teremtő és újjá teremtő Isten, akit megismertünk korábban. És ott van a nyelveken való beszéd a történetben, és ez a Szentlélek működésének a központi üzenete, ez az egyező hit munkálása. Pál apostol ezt írja a korintusi levélben, az elsőben, hogy senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A pünkösd egy választó vonal az emberiség történelmében. Nem azt jelenti, hogy Isten lelke sosem működött korábban, csak azt, hogy korábban mindig kiváltságos emberek, egy-egy ember részesülhetett belőle, pünkösd után, pünkösd óta azonban egy teljes közösség, egy választott nép, az egyház sajátja, a Szentlélek Isten áldásaiban és örömeiben való részesedés, az, hogy ő közöttünk munkálkodik és osztogatja ajándékait. Isten a Szentlélek által végzi el bennünk mindazt, amit a megváltásunkért értünk és rajtunk kívül tett és cselekedett. És a tapasztalatunk sorrendjében így a lélek által változik meg a Szent Háromság sorrendje olyan formán, hogy Szentlélek, Fiú és Atya. Hiszen a lélek által mondhatjuk Úrnak Jézust, a Fiú által nevezhetjük Atyának Istent, és ezek közül egyik sem egy természetes adottság. Másoktól megtanult vagy ellesett olyan bevált egyházias szófordulat, hanem minden egyes ilyen hitvallás mögött ott van az Isten munkája bennünk. A pünkösdi lélek tehát ma is ugyanazt a munkát végzi el bennünk, mint egykor. A lelki életünk sivárságát, semmiségét írja felül, és jelenti ki azt, hogy ami már megtörtént, és ami még történni fog az Isten tervében, az mind értünk volt, és értünk lesz. Amen.